Németh László, nagybecskereki megyéspüspök június végén arról tájékoztatta a Vatikáni Rádió hallgatóit, hogy Belgrádban aláírták a Szentszék és a Szerb Köztársaság közötti megállapodást a felsőoktatásban való együttműködésről. Most szeretettel köszöntöm Németh László, nagybecskereki megyéspüspököt, és megkérdezem, hogy van-e valami változás a megállapodás aláírása óta?
Először is köszönöm szépen a lehetőséget, hogy újból visszatérhetünk ehhez a nagyon fontos témához. Egyelőre a megállapodás a szerbiai képviselőházban van. A képviselőház elnökasszonya, akit ugyancsak meglátogatott Manberti külügyminiszter úr a belgrádi látogatása alatt, biztosított minket arról, hogyha lehetséges, még a júliusi időszakban, tehát augusztusban lesznek a szabadságok, amikor a képviselőház, a Skupština becsukja a kapuit, hogy még előtte elindítják a rendes menetben, ugyanis nálunk a szerb alkotmány szerint egy nemzetközi megállapodást mindig a képviselőháznak kell ratifikálnia. Ez az elnök szerint, a külügyminiszter szerint és a képviselőház elnök asszonya szerint sem lesz probléma, úgyhogy legkésőbb szeptember közepéig ez meg fog történni. Időközben múlt héten az új szerb kormány benyújtotta az új felsőoktatási alaptörvényt és a változtatásokat, amelyekben egy külön fejezet foglalkozik a külföldön szerzett diplomák honosításával, és abban a törvényjavaslatban, amelyet én is olvastam, és minket is felkértek, hogy szóljunk hozzá, benne vannak olyan elemek, amelyeket mi is már betettünk a megállapodásban. Tehát bizonyos értelemben, ha ezt az új felsőoktatási törvényt elfogadja a szerb állam, akkor automatikusan egy-két elem már benne lesz. És megkönnyebbíti számunkra a legfontosabb kérdés megoldását, ez pedig a papjainknak az iskolai végzettsége. Ugyanis 93 óta nincs szeminárium vagy teológiai főiskola Szerbia területén, és ezért minden papunk külföldön tanul. És mindenki, aki diplomásra jön haza, ezt mind honosítani kellene. A honosítási törvény nagyon komplikált, szinte lehetetlen a teológia terén, ugyanis egyetlen egy fakultásnak van joga a honosításhoz szükséges jóváhagyást kiadnia, ez pedig a Belgrádi Állami Egyetem ortodox teológiai kara. Na most a probléma az, hogy az ortodox karon nincsenek olyan professzorok, akik annyira jártosak lennének a katolikus teológiai tudományokban.
A nehézségek ellenére reménykedhetünk abban, hogy a megegyezés életbe lép már az új tanévben?
Valószínűleg igen. A megállapodás azonban egy nagyon általános szöveg, amelyben a honosítás csak egy fejezetet az egész megállapodásnak, és ezt kellene most részletesebben kidolgoznunk. Tudván azonban, hogy ez az új törvény, javaslat már bent van már a képviselőházban, és ebben a törvényjavaslatban benne vannak a Lisszaboni Nemzetközi Szerződésnek az alap gondolatai és a bolognai rendszerrel kapcsolatos tanítási mód és elismerése a tanításban elért eredményeknek. Tehát nem lesz probléma, mert a megállapodásnak is ez a két pillére, hogy a honosításnál egyrészben a Lisszaboni konvenció, másrészt pedig a bolognai rendszer adják meg a kritériumokat. Mind Szerbia, mind a Szentszék, ezeknek a nemzetközi iratoknak aláírói. Tehát valójában most az a pontos, hogy ez akkor életre is keljen.
Az előbb püspök atya említette Dominik Manberti érsek, az államközi kapcsolatok titkárának a nevét, aki a Szentszék részéről a dokumentumot aláírta. Szerbiai utazásáról azután részletesen beszámolt az Osservatore Romano vatikáni napilap hasábjain. Hogyan értékelte a főpásztor ezt az újabb közeledést Szerbia és a Szentszék között?
Számomra, hála Istennek, egy nagyon pozitív tapasztalat volt. Először is a legkellemesebb meglepetés a szerb ortodox pátriárkánál való fogadás alatt történt, amely 30 percre volt előre látva, és másfél óra hosszáig voltunk. Nála őszentsége nagyon nyitott volt, természetesen megemlítette a két fájó pontot, amely most Szerbia számára nagyon fontos, az egyik az Koszovónak a jövője, és a Szentszék hozzáállása ez a kérdéshez. A másik pedig az esetleges szentszégi segítség a horvát egyház és a szerb-pravoszláv egyház közti nehézségek megoldásában. Tudjuk, hogy a II. Világháború óta vannak nyitott történelmi kérdések és sebek, amelyeket mind a két oldal megpróbál a saját módján magyarázni. Van azonban egy objektív személy, Boldog Alojzije Stepinac bíboros úr, akiről a szerbek még mindig azt tartják, hogy háborús bűnös volt, a Szentszék pedig már boldogá avatta 1998-ban, és akkor a pravoszláv egyház abszolút nem emelte fel hangját ellene. De visszatérve a kezdeti mondatomra, nagyon pozitív volt a beszélgetés, tehát az elnök úr, a képviselőház elnök asszonya, a külügyminiszter, mindenhol nagyon barátságos és jó légkörben folytak a beszélgetések, de legfontosabb volt szerintem ez a találkozó a pátriárkával, és Mambert akkor meghívta a szerb egyház vezetőségét, a pátriárkát és a szinódus tagjait, hogy jöjjenek el Rómába meglátogatni Ferenc pápát.
Nem feledkezhetünk meg, hogy az elmúlt napokban emlékeztünk a 19 évvel ezelőtti szrebrenicai mészárlásra. Július 11-én 175 halottat temettek el az évforduló alkalmából. A legfrissebb hírek szerint a hágai bíróság a napokban megállapította, hogy a holland kormányt is polgári jogi felelősség terheli több mint 300 szrebrenicai muzulmán férfi és fiú haláláért. Szeretném megkérdezni, hogy a szerb nép kollektív tudata hogyan tudta feldolgozni ezt a szégyenfoltot, ami csak nem két évtizeddel ezelőtt történt az Adria másik partján, a 20. század végén, két világégés után, amikor azt hittük, hogy ilyesmire már nem kerülhet sor az úgynevezett civilizált Európában.
Hát itt sajnos bizonyos értelemben egy kollektív feledésbe esett az egész dolog. Egyedül két politikai párt emlékezett meg a szrebrenicai tragédiáról. A kormány abszolút nem szólalt meg, senki is a kormány képviselők közül, senki nem is ment el a megemlékezésre. Egy liberális párt és egy a Tadic volt elnöknek a demokrata pártja említették meg az újságokban, tehát a saját híreik meg honlapjaikon, hogy sajnálatos, hogy ez történt akkoriban, és hogy ez tényleg szégyenfoltja a történelemnek. Tudni kell azonban, hogy az állam, a szerb állam, szerb köztársaság semmilyen közösséget nem vállal ezzel a tettel, mondván, hogy ez Boszniában történt.
A vérengzést azonban a szerbek követték el.
Igen, és a boszniai köztársaság szerb részében ott történt az egész vérengzés, és tudjuk, hogy a Ratko Mladić által vezetett szerb csapatok követték el ezt a hatalmas büntetet, de a kormány hivatalosan azt mondja, hogy nem volt hatalmuk Mladić felett. Tehát ez a hivatalos változata a történetnek.
Püspök atya, mi jelenleg a vajdasági helyi egyház legnagyobb kihívása?
Mindenképpen a májusi, tragikus és eddig ismeretlen erővel ránk törő esőzések és az azt követő árvíz, amely délnyugat Szerbiában, tehát a Száva folyótól délre lefelé hatalmas károkat okozott. Obrenovac város, amely körülbelül 100 000 lakosú város, teljesen elöntötte a víz 3 méter magasan, úgyhogy ott az egész várost ki kellett lakoltatni. Most vannak folyamatban a helyreállítási munkák, tehát még egyelőre takarítás, a rengeteg állat, tetemek, minden azoknak az eltemetése. Itt szeretnék egy pozitív dolgot mondani a világnak, különösen a katolikus világnak a nagyon gyors reakciója. Ferenc pápa rögtön az első nap 50 000 dollárt ajánlott fel a segítségre a szerbiai karitászon keresztül. A szerb miniszterelnök ezt külön meg is köszönte, amikor Mambert érsek ott volt. Ugyancsak a vasárnapi Angelusban kérte a gazdagabb országokat, hogy segítsenek, és rengeteg segítség jött a karitászon keresztül, körülbelül 800 000 euróról beszélhetünk, ami részben pénzben van, részben ruházatban, részben bútorokban, és a legfontosabb élelmiszerekben, különösen víz, áram, az majdnem másfél hónapig nem volt, úgyhogy csak üveges vizet, palackozott vizet lehetett használni. Itt szeretném külön megemlíteni a lengyel püspöki karnak a hihetetlen gesztusát. Pünkösd vasárnapján Lengyelországban az összes templomban összegyűjtött adományok, azok mind a karitászon keresztül a Boszniában és Szerbiában okozott károk helyreállítására lett felajánlva.
Nagyon szépen köszönöm a tájékoztatást!